álmesét hoztam nektek egy olyan királyról, akinek sajnos nem született utódja, és ezért nagyon szomorú volt, de mégis nagyon szeretett volna gyermeket, és így elhatározta, hogy kiválasztja a városában a legszorgalmasabb és a legbecsületesebb gyermeket, és örökbe fogadja. Nyomban megparancsolt tehát a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat, és kihirdette. Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá fogom fogadni. Hát a gyerekek mit gondoltak, mit csináltak, buzgón elkezdték ültetni a magvakat, be a cserépbe, re a földet, öntözgették, szép napos helyre rakták, kikeljenek ezek a kis magvak. De hát Danika is kapott egy ilyen kis magvat, és szorgalmasan ő is próbálta öntözgetni, szépen elültette jó földbe a kis magot, ám hiába teltek a hetek, meg a napok, bizony képzeljétek el, ez a kis magocska csak nem akart kikelni. Nagyon szomorú volt Dani, és hát arra gondolt, hogy hát hogy nem kell ki ez a kis mag, és rögtön meg is kérdezte az édesanyját, hogy hát anya, mondd már meg nekem, hát mi baj van az én kis magommal, miért nem kell ki? Az édesanyja azt mondta, hogy hát nem tudom, de próbáljuk ki, hogy átültetjük egy másik földbe. Hát Dani szorgalmasan átültette ezt a magvacskát, de hát sajnos ott sem indult fejlődésnek a kis növény. Hamarosan eljött a nap, amikor a király megtekintette a virágokat és körbejárt a városban. Díszbe öltözött az egész város, képzeljétek el, a sok gyerek ott tódult az utcákon mindenkinek, ott volt a kis cserepe a kezében, szebbnél szebb virágokkal. A király sorra haladt el a gyerekek előtt, de bizony szikrányi öröm sem volt az arcán. Hogy haladt előre az egyik ház előtt, azonban megpillantotta a kis pityergő kis Danikánkat, hiszen az ő virágcserepe üres volt. Ott volt benne a föld, de hát egy kis csíra sem volt benne semmi. Se növény, se egy szép virág, semmi sem kell ki az ő kis magjából. Rögtön észre is vette a király, és magához hívatta, és megkérdezte, hogy hát te meg miért pityeregsz? Erre a mi kis Danikánk hát hüppögve elmesélte, hogy hát én elültettem ezt a kis magot, kétszer is, öntöztem is, napos helyre is raktam, de nekem nem kelt ki. Hát képzeljétek el, mindenki meglepetésére király kijelentette, hogy megtaláltam az én becsületes kisfiamat. Ugyanis, hát képzeljétek, senki nem értette a tömegbe, hát én sem értettem volna. Akkor a tömegből valaki megkérdezte, hogy hát miért fogadod örökbe ezt a kisfiút? Hát nem látod, hogy neki még csak virág sincsen a kis virágcserepében. A király ekkor így szólt. Minden virágmag, amit a gyerekeknek kiosztottam, főtt mag volt. Egy sem csiráztatott volna ki belőlük. Az emberek erre helyeslően bólogattak, hiszen a felnőttek tudták, hogy kisegítették a gyermekeiket, és adtak egy normális magot, ami kikált. És így lett ugye a gyerekeknek a kezében a többségnek ugye ilyen szép kikált, gyönyörű virágjuk a cserepekben. Az emberek ugye erre bólogattak, és a gyerekek pedig, akik a pompás virágokat szorongatták, elszégyelték magukat, hiszen valamennyien tudták, hogy az a mag, ami kikelt, az nem a királytól volt. Ki tudja, gyerekek, hogy ez miért egy tanmese? Mi az, hogy tanmese? Igen?
Van belőle tanulság.
Van belőle tanulság, és ki tudja megmondani ennek a történetnek a tanulságát? Ha?
Az, hogy becsületesnek kell lenni, és akkor, hogy akkor jó.
Valaki még valamit esetleg? Ponti, van ötleted, hogy mi volt még ennek a történetek a tanulsága? Felnőttek is segíthetnek. Néha van, hogy apróságokat kérnek tőlünk, ugye? Lényeg az, nem az a lényeg, hogy mit kérnek tőlünk, hanem az, hogy mindenben, amit kérnek, bármilyen kicsi apróság is legyen az, magunkhoz képest tökéletesen és becsületesen végezzük el, és meg lesz az eredménye. Úgyhogy ezt kívánom minden gyereknek, hogy próbáljuk ki, hogy bármit is kérnek tőlünk a szüleink, bármilyen apróságot is, magunkhoz képest a legtökéletesebben végezzük el, és meg lesz a jutalma.
Én is sok szeretettel Köszöntök minden nyilatokat. Ugye ilyenkor mindig egy kicsit nehéz dolgom van, mert hát ugye azért a többségetek az ismer, mindenki ismeri a hiányosságaimat, ugye ezért minden héten itt vagyok köztetek, vagy mik esetleg a hiányosságok, erősségek. Ilyenkor a helyi igényhirdetőnek ilyen szempontból mindig nehéz dolga van, hogy akkor most mégis hogyan, mit hozzom. Azért igyekeztem egy olyan témával készülni, ami kellően érdekes is és tanulságos is, és talán kapcsolódik a gyerek történethez is, hogy tényleg legyünk hűségesek. Ugye itt a gyülekezetünkben egy elég speciális helyzet van, bár biztos több gyülekezetben is van így, hogy egyre több a gyerek, úgyhogy meg kell próbálni egyre inkább a gyerek barát, vagy gyerek barát prédikációkat, meg gyerek barát történeteket felhozni. Mielőtt belevágnánk a témánkba, előtte két kérésem lenne. Az első kérés az lenne, hogy igyekezzünk tényleg abban a tudatban lenni, hogy itt Isten házában vagyunk. Tudom, hogy ez most egy emeletes háznak az alja, de ugye mégis ugye itt vagyunk az Isten színe előtt, és ugye a gyerekektől is egy ilyen kérés, hogy próbáljunk meg egy tényleg jól viselkedni, és hát a gyerekek számára is lesz ebből egy kis tanulság. A másik kérés pedig az, hogy amíg beszélek, addig imádkozzatok értem, és azért, hogy ez az ige hirdetés, ez tényleg olyan legyen, ami hozzátok is tud szólni. Ugye ez az Ézsaiás könyv 6. fejezet 6. versen alapszik, amikor ugye azt mondja, hogy leveszi a égő szenet, az eleven szenet, és akkor oda érinti a számhoz. Hát én is arra kérlek teket, hogy ezért imádkozzatok. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Ennek a témának azt a címet adtam, hogy az élet kérdései. Egy kicsit ilyen általános témának tűnik, hogy hát az élet kérdésé, hát ez egy elég egyértelmű, túl széles téma, nem igazán lehet leszűkíteni, de azért mégis próbáljuk meg, és nyissuk ki a Bibliánkat a Mózes első könyve 2. fejezet 7.-8. versénél. Ugye ez egy elég jól ismert történet. Az ember teremtéséről szól a 7. vers. Így olvassuk a Bibliából. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, időn az ember élő lélekké. Eddig ez azt hiszem nyilvánvaló, ezt mindannyian tudjuk. 8. vers, és amikor a 8. verset olvasom, akkor arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg földrajzi területeket keresni. Tehát földrajzi területeket keresünk. Gyerekek, ti is, hogyha meghallgatjátok, akkor próbáljátok meg, hogy milyen földrajzi területek vannak itt. És ültette az Úristen egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. Tehát milyen földrajzi területeket, elhelyezkedéseket találunk itt? Éden, igen. Napkelet felől, Éden. Tehát és még egyszer, akkor is ültette az Úristen egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. Találtuk Édent. És van egy kert. Pontosan. Tehát itt két földrajzi területet találunk. Az egyik a kert, a másik az Éden. Melyik volt melyikben? A kert volt az Édenben. Tehát volt egy kisebb terület a kert, volt egy kicsit nagyobb terület az Éden. Lapozzunk kicsit tovább a Mózes első könyv 4. fejezet 16. verséhez, és itt is próbálunk ugyanúgy földrajzi területeket keresni. Ugye megpróbáljuk a Bibliát mindig ilyen gyakorlatilag nagyon alaposan mikroszkóppal figyelni, hogy megtaláljuk a legkisebb részleteket is, mert ugye ahogy a szombat iskolában is ezt tesszük, gyakorlatilag meglepő módon egy-egy igéről olyan sokat tudunk beszélni egy-egy ige szakaszról, hogy gyakorlatilag a szombat iskolában szerintem még nem is volt olyan, hogy belefértünk volna. Tehát itt vagyunk Mózes első könyve 4. fejezet 16. versénél. Azt mondja, és elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nod földén életről Édentől keletre. Mit találunk itt? Édentől keletre, ugye ott van ez a Nodnak a földje. Tehát ugye próbáljuk meg három nagy területet azonosítani. Ugye egyszer megtaláltuk, mi volt az első. Próbáljuk meg a kicsitől a nagyig. Volt egyszer a kert, második, Éden, és a harmadik. Hát Nod földje a világnak a többi része. Tehát gyakorlatilag ugye ezt a három területet találtuk most. Ugye Nod földén Édentől keletre levő terület, a világ többi része. Kert, Éden és a világ többi része. Na most, hogyha visszalapozunk Mózes első könyv 2. fejezet 9. verséhez, itt látni fogunk ugye két fát. Nézzük meg, hogy hol voltak ezek a fák ezeken a földrajzi területeken elhelyezve. Azt mondja, és nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Hol voltak ezek a fák elhelyezve?
Kertben.
Ugye, hol volt, melyik a két fa? Először azonosítsuk.
Egy fa.
Hát két fáról van szó.
Jó és gonosz tudás fája.
Meg az
élet. Az életfája és a jó és gonosz tudásának fája. Az életfája hol volt? A kertben. Nem azért, a kertben, a legkisebb egységben. A jó és gonosz tudásának fája, hogy pontosan hol van, itt még nem látjuk, de egy kicsit tovább lapozunk, akkor a Mózes, hogy a harmadik fejezethez, ott ugye a bűnbeesés történetéről van szó, és itt ugye a első versben elmondja, hogy a kígyó megkérdezi, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, jól tudjuk az asszony válaszát, hogy a kert fájának gyümölcséből lehetünk, de annak a fájának gyümölcséből, ami a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt megsélessétek, hogy meg ne halljatok. Melyik fáról van itt szó? Jó és gonosz tudásának fájáról, ugye arról nem volt szabad enni. És az hol volt? Itt hol találjuk meg a földrajzi elhelyezkedését?
Kert
közepette. Tehát mind a két fa a jó és gonosz tudásának fája is, és az életnek fája is hol volt?
A
kertnek közepette. Ami melyik terület volt a három közül? A legkisebb, ahol ugye ott volt az Ádám és Éva is a pár. Mi a témánk?
Az élet kérdése.
Az élet kérdései. Az életünk kérdései, azok nem az életünknek a szélén helyezkednek el valahol a világ többi részén, hanem ott vannak a kertben, ott vannak a közepén, a előttünk fekvő területen. És gyakorlatilag ezek a kérdések ugye egy döntés a jó és rossz között. Ahogy itt is láttuk, hogy az élet fája és a jó és gonosz tudásának fája között kellett dönteni, és ez nem kellett ehhez elmenni valahova nagyon messzi területekre, hogy döntsön az ember pár, hanem ott volt előttük a kertben. Ugye, hogyha megnézzük, hogy a hitnek beszéde az hol is van, hogy le kell menni, ugye föl kell menni a mennybe, hogy a Krisztust találhozzuk, vagy le kell szállnunk a mélységbe, hogy a Krisztust a halálból felhozzuk. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy hol van az Isten beszéde? Közel van hozzád a beszéd a szádban és szívedben, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. A hit beszéde ott kell legyen mellettünk, és a másik oldalon hol van a gonosz? Mit mondott Isten Káinnak? Hogy hol van a bűn?
Ajtó.
Azt mondja, hogy az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Nem valami távoli területre kell elmenni, hanem ez mind előttünk van. Az életünkhöz közel. Egy kérdés, ez micsoda?
Telefon.
Gyerekek?
Telefon.
Telefon. Egy iPhone. Mit tudunk ezzel tenni?
Telefon.
Igen?
Gergő?
Gyerekek, még mit tudunk még ezzel csinálni? Hát de konkrét dolgokat mondjatok.
Telefonálni.
Képeket nézni. Nagyon jó. Nagyon sok minden elhangzott. Ugye ez is egy döntés. Azt mondom, akkor ezen meg tudom nyitni. Itt van a közvetlen a kezembe. Bele tudok lépni akár a Bibliába, akár a szombatiskolába. Tudok hallgatni rajta prédikációkat. De mit tudok még rajta csinálni?
Játszani.
Tudok rajtani. Játszani, elmehetek olyan weboldalakra, amiket nem biztos, hogy keresztény embernek látogatni kéne. Mind itt van a kezem előtt. Egy mozdulat megnyitni. Döntenünk kell, ugye, életnek fája, vagy a halálnak fája, a jó és gonosz tudásának fája. Isten nem elveszi a kísértést a mi életünkből, hanem az ige hatalmát adja, hogy tudjunk jól dönteni. Ugye mit mond az ige? Azt mondja Isten Ádámnak a Mózes első könyv második fejezet 16-17. Versében. A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert a mai napon eszel arról, bizony meghalsz. Mi a témánk?
Az
élet kérdései. Isten két dolgot mond. Itt azt mondja, hogy ha engedetlen vagy, akkor mi történik veled?
Meghalsz.
Akkor meghalsz, de fordítsuk meg. Mit mond ez akkor a másik oldalon? Hogyha engedelmes vagy?
Akkor élsz.
Akkor élsz. Két döntés, az élet fája és a jó és gonosz tudásának fája. Isten azt mondja, hogy bizony meghalsz, a sátán pedig mit mondott az előbb olvasott részben?
Bizony.
Hát bizony nem haltok meg. Két döntés. Vagy Isten szava, vagy Isten igéje is szava, vagy mindenki másnak a szava, ugye sátánnak a szava. Ugye két hatalom között kell döntenünk. Minden igazság Istentől származik, és ami nem az Istentől van, az az ördögtől van. Látjuk ezt az ellentétet folyamatosan a Bibliában, hogy azt mondja Isten, hogyha engedetlen vagy, bizony meghalsz, sátán meg azt mondja, hogy bizony nem halsz meg. Egy döntési helyzetbe hoz minket. De kérdés, hogy mi is az a döntés? Hogyan definiálnánk a döntést? Hát csak ilyen egyszerűen megfogalmazva talán azt mondhatjuk, hogy az akaratnak a használata, az elme azon képessége, ami segít választani abban, hogy mit is teszünk. 5. Mózes 30. fejezet 19. versében, ugye egy jól ismert rész, azt mondja, hogy adtam elődbe, mit adtam elődbe?
Életet
és halált. És mit mond, mit válasszál?
Választ az életet.
Azt mondja, előbe adtam életet, halált, áldás és átkot, a jó és gonosz tudásának fáját, az életfáját, a mennyt és a pokolt, a kárzatot és az üdvösséget, és azt mondja, hogy választ az életet, ez egy javaslat. Isten azt mondja, hogy azt javasolja, hogy válasszuk az életet. Ugye egy nagyon jó döntési példát látunk szintén a Bibliában, Józsué könyvében, amikor Józsué azt mondja, hogy én és az én házam az Úrnak szolgálunk, de mi az életet választjuk. Az egyetlen módja az élet választásának, az az engedelmesség választása. Egy nagyon gyakori kérdés, amit felszoktunk tenni, hogy ha Isten jó, akkor miért is van annyi szenvedés? Ugye ezzel már nagyon sokan találkoztunk, és ez egy olyan dolog, ami miatt Istennek nagyon sokszor rossz hírneve van, vagy emiatt van talán rossz hírneve, sokan hitetlen azt mondja, hogy de hát, hogyha Isten jó, akkor miért van a világunkban annyi szenvedés? De nézzük csak vissza a teremtésnél, mit mond Isten? És lát-e Isten, amit teremtett, hogy milyen?
Igen jó.
Igen jó. Azt mondja, hogy vegyük még egyszer szóról szóra, és lát-e Isten, hogy mit, amit ő teremtett, ugye hozzátehetjük, azt mondja, hogy ez mind igen jó volt. Isten azt mondja, hogy amit ő teremt, az mind jó volt. Isten létrehozott egy tökéletes világot, egy bűn nélküli világot, és ebbe a környezetbe fogta Ádámot és Évát, és belehelyezte. Ebbe a környezetbe, ahol nem volt halál, nem voltak vírusok, nem voltak járványok, nem volt hadsereg, nem voltak kórházak, rendőrök, semmi rossz nem volt. És Isten azt mondta Ádámnak, hogyha szeretnél továbbra is ebben a tökéletes világban élni, hogyha szeretnéd ezt, hogy ez folytatódjon, akkor legyél engedelmes, akkor kövesd az utasításaimat. Isten azt mondta, hogy amit ő teremtett, azt látta Isten, és íme igen jó. Krisztus teremtette ezt, hogy tudjuk, hogy az atyának az akaratával vagy beleegyezésével Krisztus volt az, aki gyakorlatilag ott volt és ezt megteremtette. És az emberek érdekes módon mégis Istent vádolják azok, amiatt, hogy az emberiség a bűnt választotta, a halált választotta. És ugye a bűnnek az egyik elég csúnya aspektusa az az, hogy megpróbálja áthárítani a felelősséget. Ugye itt a bűnesetnél is, amit most tanulmányozunk, mit mondott Ádám?
Az asszony,
akit mellém adtál. Mit mondott az asszony? Akit Isten teremtett. Ugye gyakorlatilag próbálták a vádat tovább hárítani. Ugye amikor saját döntésünk miatti bűnös világban élünk, mi is próbáljuk hárítani a felelősséget Istenre a saját döntéseink után. De az élet kérdései azok előttünk vannak. Isten azt mondja, hogy válaszd az engedelmességet, az igazságosságot, de ne csak szombaton. De talán ugye elgondolkodunk róla, hogy egy héten hány óra van? 168 óra. Mennyit töltünk ebből gyülekezetbe?
4-5-5-6-ot.
Ugye ez változó, általában ilyen, mondjuk mondhatjuk azt, hogy 2-3 órától és mondjuk 6 óráig bezáró idő intervallum. Az azt jelenti, hogy hány óra maradt fent?
162-166
óra, ami fennmarad, ahol szintén döntéseket kell hoznunk, és ugye nem a gyülekezetben vagyunk, hanem a gyülekezettől távol. Ugye a választ kell hoznunk, meg kell hoznunk ezeket a döntéseket. Ugye egy viszonylag rövid témát hoztam, de azért megpróbáltuk egy nyílt és őszinte témát ezzel hozni, amit talán nehéz megértenünk így, de gyakorlatilag mindenki, aki elveszik, a saját döntései nyomán fog elveszni. A legtöbb szenvedés, ami az embert éri, az a saját döntései nyomán éri. Istennek mi a vágya? Az a vágya, hogy szenvedjünk? Istennek az a vágya, hogy megáldjon minket. Az a vágya, hogy megáldja a mi életünket, annyira, hogy amikor látja a hitetlen az életünkben az áldásokat, akkor, és ránk néz, akkor ez lenne a legjobb misszió, amit véghez tudunk vinni. Egy olyan misszió, ami talán jobb, mint az evangelizációs sorozatok, hogy amikor ugye most is volt szó, hogy nem futunk együtt a hitetlenekkel, vagy nem, ugye az életünk elfogyt idejében ezekkel a dobzodásokkal nem foglalkozunk, és amikor a hitetlen látja ezeket az áldásokat, amiket Isten ránk ad, akkor ez a Bibliához vezeti. Isten nem azt szeretné, hogy szenvedjünk. A Bibliában csak egy jobb van. Sokan, vagy néhányan esetleg vannak, akik úgy gondolják, hogy most is volt a testi szenvedésről szó a szombatiskolában, hogy a, Az elhivatásunk az, hogy jobb legyünk, de a Bibliában csak egyetlen egy jobb van. Isten alapvetően egy áldott életre próbál minket elhívni. Igen, tudjuk, hogy a végidejében élünk, tudjuk, hogy közelednek az utolsó idők nehézségei, de hogyha Isten népe folyamatosan az igazságot választaná, az igazságosságot, akkor az ő csodás munkája és áldásai az életünkbe úgy gondolom, hogy nagyon sok embert hoznának az egyházba, többet, mint a különböző sorozatok. Hogyha az engedelmességet választanánk Istennek, ugye mikroszkopikus hűséggel. És itt feltehetjük a kérdést, hogy miért mikroszkopikus ugye a hűség. Ellen White-tól a Gyermeknevelés című könyvből egy rövid idézet a 79 és 80. oldalról. Az engedetlenség okozta Éden lakóinak vesztét. Ádám és Éva története a földi történelem kezdetén elkövetett engedetlenségük részletesen elénk tárul. Ősszüleink elvesztették gyönyörű édeni otthonunkat, emiatt az egyetlen engedetlenség miatt. Pedig milyen apróságnak látszott. Hálásak lehetünk, hogy a hűség próbája nem volt nagyobb, különben a kis nemtörődömség az engedetlenségben szemben megsokszorozódott volna. És itt jön a fontos rész, ez volt a lehető legkisebb próba, amit Isten adhatott az első párnak. A bűn nem az engedetlenség nagyságában van, hanem magában az engedetlenségben. Isten hiába gondolkodott, ennél kisebb tesztet nem tudott kitalálni. Ez volt a lehető legkisebb próba, amiről úgy gondolta, hogy ezt ha elé teszi az emberi párnak, akkor ezen biztos nem fog elbukni. Egy mikroszkopikus teszt volt, gyakorlatilag alig lehetett látni csak mikroszkóppal. De mi volt a hatása? Hát az már makroszintű volt. Ugye tudjuk, hogy a mikro az azt jelenti, hogy kicsi, míg ugye a makro az pedig azt jelenti, hogy nagy. Gyakorlatilag az életünkben is sokszor, hogyha nehézségek vannak, akkor egészen ezt mikroszkóppal kell látnunk. Például, hogyha betegségeket megnézzük, akkor mi okozza a betegségeket sok esetben?
Baktérium, vírus.
Vírusok, baktériumok. A vírusokat meg a baktériumokat mivel tudjuk látni? Szabad szemmel láthatóak? Hát mikroszkóppal. Egészen icipici dolgok, és mégis, hogyha ezek elbúrjánzanak, akkor mekkora gondokat tudnak okozni. Vagy ha csak belegondolunk például a laktózintoleranciába, azt mi okozza? Ugye a laktáz enzimnek a rossz működése. Gyakorlatilag láttunk már egy enzimet valaha is?
Nem.
Talán kémia órán biztos rajzoltunk, vagy próbáltunk ilyeneket, de szabad szemmel, hát ezt egyszerűen nem tudjuk látni. Vagy ha belegondolunk akár agyi problémákba, amiket mik okoznak. Hogyha például ugye ott van az a kis szinaptikus rész, és az acetilkolin az nem megy át a szinaptikus részen, az milyen komoly gondokat tud okozni? De láttunk már neuront valaha az életünkben? Abszolút nem. Ezek a icipici dolgok, amik mekkora gondot tudnak okozni. És mégis talán az egyik legrosszabb, vagy legpusztítóbb tanítás, amit sokszor behozunk az egyházba, az a koncepció, hogy van olyan, hogy kis bűn. Ugye a kis dolgokat sokszor nagyon szeretjük figyelmen kívül hagyni. Csak egy icipici kis folt, alig lehet látni, csak egy pici folt a ruhán, ha a nap rásüt, akkor talán észre lehet venni. Csak egy körmömet festem ki, a többi az megvan szentelve. Most ezt nem egy konkrét példának. Egy kis túlzással. Apró dolgok. Sok apró dolog, amit szinte észre se veszünk. De gondoljunk bele, Ádám tesztje. Ádám tesztje nagy volt?
Nem Ádám tesztje.
Ádám, akkor az első emberpár tesztje, akkor így mondom.
Nem.
Az első emberpár tesztje egy kicsi teszt volt. Mind a kettőjük előre volt téve. Azt írja Ellen White, hogy ez volt a lehető legkisebb próba, amit Isten adhatott az első párnak. De azt mondja, hogy a bűn nem az engedetlenség nagyságában van, hanem magában az engedetlenségben. Ez egy kicsi teszt volt, amit kapott az első emberpár. Hogy azt mondjuk, hogy tudom, hogy ez ránk nem vonatkozik, de hogyha csak a születésnapomon iszok alkoholt, hát az csak évente egyszer van, hát ez egy olyan kicsi dolog. Vagy csak 3%-os sört iszok, hát az nincs is alkohol, hát mi azzal a probléma? Ezek a kicsi dolgok, amikor nem figyelünk rá, és nagyon laza ezzel szemben a megközelítésünk. Vagy azt mondjuk, hogy hát szombaton csak egy kicsit játszok a telefonomon. Vagy azt mondjuk, hogy szombaton csak egy kis tévét nézek. De fontos azt megláttunk, hogy ez egy Ádám tesztje, ez egy nagyon kis teszt volt, és mégis mi volt az eredménye? Jézus a kereszten ezek miatt a kis dolog miatt kellett, hogy meghaljon és szenvedjem. Ádám vagy akkor Éva, vagy akkor a teljes emberpár bevonjuk, ők megöltek valakit? Erőszakoskodtak? Elloptak egy autót esetleg? Egy gyümölcsbe haraptak? Egy nevetségesen kis dolognak tűnik. És mégis Isten fiának az életébe került. Az élet kérdései. Mindegy, hogy ez most nagy vagy kicsi, Minden, ami rossz, irány, rossz, az veszélyes tud lenni. Ugye a kicsi dolgokról Isten mit mond, hogy mihez hasonlatos a mennyeknek országa?
Mustármakhoz.
Pontosan, hát Feti már tudja az egészet gyakorlatilag. Egy mustármakhoz hasonlítja az Istennek országát, ami a legkisebb magok közül van, és mégis, hogyha felnő, akkor egy hatalmas nagy fává nő ki. És hogyha ezt megfordítjuk, akkor a pokolnak, vagy a sátánnak az országa is egy kis mustármakhoz lehet hasonlítani. Hogyha sátánból veszünk egy kicsit és erültetjük, mint a mustármagot, és talán azt nem kezeljük, vagy nem teszünk semmit, akkor ez ugyanúgy egy nagy sátáni fává tudja kinőni magát. De hogyha Jézusból ültetünk el egy kicsit, és azt öntözzük, és azt gondozzuk, akkor az pedig szerencsére az igazság fájává tud nőni. A kis dolgoknak nagyon nagy következményei tudnak lenni. Hogyha ugye a gyerekeket is megnézzük, mekkoraként kezdi egy gyerek az életet? Vagy nem az életet. Ugye egészen mikroszkóppal se lehet látni az elején, és utána pedig, hát ha körülnézünk, hát a szülők talán jobban tudják elmondani, hogy milyen gyors, amíg egyszerűen a pici kis gyerekből mekkora nagy ember lesz, gyakorlatilag az idő olyan gyorsan el tud telni. Az élet kérdései javarészt kicsik, kis döntések, de az eredményük nagy lesz. Lehet, hogy talán sokunknak nem tetszik, de a legtöbb ember, aki elveszik, az a kis dolgok miatt fog elveszni. Bármelyik országba, hogyha megyünk, akkor a legtöbb ember az bűnöző? Hányan vannak Magyarországon börtönben? Nagyjából. 7000? Hát én egy ilyen két-három évvel ezelőtt adatot néztem, akkor ilyen 18-18.500 között volt a börtönben levő emberek száma. Tehát mondjuk közel 20.000. És hányan élnek Magyarországon?
10.
Durván 10 millióan. Azért egy elég elenyésző része, úgy gondolom. A legtöbb ember az nem bűnöző bármelyik országban. De mit mondott Jézus? Menjetek be a
szoros.
És ugye mi a másik kapu?
Széles.
A tágas. Mert tágas ez a kapu, és széles ez az út, amely hova visz?
Kárhozat.
És hányan vannak rajta?
Sok.
És ugye a másik oldalon pedig látjuk, hogy keskeny az az út. Ugye ez egy, úgymond Jézusnak egy statisztikai állítása. Azt mondja, hogy statisztika szerint általában ugye sokan vannak azon, akik a rossz úton járnak, és kevesen vannak, akik a keskeny úton vannak. Hogyha ezt a statisztikát alkalmazzuk mondjuk bármelyik egyházra, nem feltétlenül a miénkre, de bármelyik egyházra alkalmazzuk ezt a statisztikát, akkor mit állít itt Jézus?
Kevesen vannak.
Hogy a többség az hol megy?
Választott.
Rossz úton. És a legtöbb ember, aki ezen rossz úton jár, az törvénytisztelő. Hallgassuk csak meg, hogy mit tettek Lót és Noé idejében. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, vettek, adtak, ültettek, építettek. Ezek közül volt olyan, ami bűn?
Nem.
És mi volt az eredménye? Hát az, hogy elvesztek. Mivel Krisztus nem volt itt a középpontban. Hogy hallgassunk meg egy másik csoportot, aki elvesztett, az mit mondott? Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és nem a te nevedben üztünk ördögöket, és nem cselekedtünk, és sok hatalmas dolgot a te nevedben. Mi volt a válasz? Hiszen ez egy olyan lenyűgöző önéletrajz, ami gyakorlatilag egy ilyen rezuméval szerintem bárki, hogy hoda menne a menny kapujához, akkor be kéne, hogy engedjék, nem? És mi volt Isten válasza mégis?
Sohasem.
Azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket. Az élet kérdései azok ott vannak előttünk, ott vannak a középpontban. A jó és rossz közötti döntés. Gyakorlatilag ahhoz, hogy a jót döntsünk, ehhez Istennek a segítségére van szükségünk, Isten adja ehhez az erőt. Ahhoz, hogy a rosszat döntsük, vagy a rossz irányba menjünk, ehhez nagyon sok segítségre úgy gondolom nincs szükségünk, valahol az emberi természet az sok esetben ugye rossz felé húz. Olyan természettel születtünk, ami valamiért ebbe az irányba visz minket. Szükségünk van egy erőre, ami nagyobb, mint a bűn, ami egy nagyobb erőt biztosít, ami a természetes viselkedésünket egy más útra tudja terelni, egy más irányba tudja vezetni. De ezt csak Isten tudja megtenni a mi életünkben. Mert ugye gyakorlatilag a bűn ereje, az kinek az ereje végül is?
Sátán.
Az sátán ereje. Ami a univerzumban talán azt mondhatjuk, hogy a második legnagyobb, ugye Isten ereje után, ugye a Szent Háromság ereje után, a második legnagyobb erő, ez ellen nem tudunk egyedül megállni. Ellen White azt írja a TGD igazság 5. kötetében. Vita a sátánnal. Ne feledjük, hogy kizárólag Isten tud vitába szállni sátánnal. Sátánnal, Isten nélkül nem tudunk vitába szállni. Semmi esélyünk. Egyedül egészen biztos, hogy elbukunk. De a jó döntésekhez az erő az garantált, hogyha Isten igéjében ezt hittel keressük. Hogyha Ádám és Éva Isten igéjéhez ragaszkodott volna, akkor nem esett volna el olyan katasztrofálisan. Miért mondhatjuk azt, hogy ez egy katasztrofális bukás volt? Hát azért, mert az eredményei, ugye amik a földre jutottak, azok elég hosszú távúak voltak, és ezeket még ma is érezzük. Nagyon nehéz sokszor talán így a jó mellett döntenünk, hogy minden reggel, amikor az ember felkel, át kell adja magát az Istennek. Ugye sok esetben van az, hogy az ember kicsit elalszik, kicsit később kell, akkor már ugye a reggeli állítatra, hogy nincs idő, akkor már az egész nap megcsúszik, akkor már rohanás van, és úgy már valahogy nem ugyanazok ezek a napok. Döntenünk kell, és ez az akaratnak a döntése. Úgy kell döntenünk, vagyis hát döntsünk úgy inkább, nem kell, de Isten azt szeretné, azt javasolja, hogy döntsünk úgy, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. Döntsünk úgy, hogy tanulmányozzuk, ugye Isten igéjének van egy kiegészítő magyarázati forrása, ugye Ellen White-nak az írásai, döntsünk úgy, hogy ezeket is olvassuk. Olvassuk ugye a Boldog Otthont, vagy az Üzenet az Ifjúságnak, ugye sok gyerek van a gyülekezetben, akkor nagyon aktuális a Gyermeknevelés című könyvnek az olvasása, vagy ugye ott van az Étrendi és Táplálkozási Tanácsok, nagyon sok jó könyv van, amiből sok jó tudást tudunk kiszedni. Vagy hogyha a Nagy Küzdelem sorozatra gondolunk, ugye most is van egy ilyen kezdeményezés az egyházban, hogy olvassuk végig a Nagy Küzdelem sorozatot, hát pár év alatt ugyan, de hogy olvassuk ezt végig. Végig tudjuk sorolni egyébként, hogy a Korszakok Küzdelme sorozatban mik a könyvek sorrendben?
Patriárkák és proféták és királyok, Jézus élete, apostolok története és a Nagy Küzdelem.
Jól tippeltetek. Próbáljuk meg azt dönteni, és döntsük úgy, hogy ezeket jobban megismerjük, jobban megpróbáljuk megérteni a saját egyházunkat, a saját mozgalmunkat, és azt a embert, vagy Istent, aki ugye létrehozta ezt az egészet és elhívta. Annyira könnyen tudunk rosszul dönteni, de Isten ereje, hogyha bennünk van, akkor könnyedén természetesen fogunk tudni jót dönteni és a jót választani. Mit mondtak a fiatalok Nabukodonozornak? Azt mondták, hogy íme a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király. És hogy folytatják?
De ha nem tenné is,
legyen tudodra, ó király, hogy mi a te Istenednek nem szolgálunk. Ezek nem egy hezitáló embernek a szavai. Hogy Dánielnek, amikor azt mondták, hogy 30 napig csak Dáriuszhoz imádkozhat, akkor mit kellett volna tegyen? Csak becsukja az ablakot, igaz? Akkor senki nem látja. Dánielnek amúgy is tökéletes volt a rezuméje, senki nem tudott volna semmi rosszat rá mondani, hiszen meg is próbálták, de hát nem találtak benne egyetlen hibát sem. Csak egyet kellett volna, hogy becsukja az ablakot. Csak ezt az egy dolgot megteszi, és akkor nem kell az oroszlánokkal szembenéznie. De mégis úgy döntött, hogy neki ez a bizonyság tevése, ezért a nyitva tárva hagyta az ablakot, és ugye szembe kellett nézni az oroszlánokkal. És ugye itt is az a lelkület volt benne, hogy tudta, hogy az Isten megtartja, de ha nem tenné is. Vagy ha a korai keresztényekre gondolunk, ők nekik se volt olyan nehéz a feladat, hiszen csak egy kis pogány oltár előtt kellett volna mondjuk tisztességet tenni, vagy csak leírni, hogy igen, visszavonom a hitemet, aztán ugye haza tudott volna menni, és megbánhatta volna az egészet. Nem egy olyan nagy dolog, igaz? És mégis azt mondták, hogy ezt a kicsi meghajlást sem fogják megtenni, hanem azt mondják, hogy nem. És ennek az volt az eredménye, hogy őket is a Kolosszeumokban falták fel az oroszlánok. És ugye nagyon nehéz az életünkben is, de hogyha ők meg tudták hozni ezeket a döntéseket, akkor mi is dönthetünk úgy, és mi is dönthetünk, meghozhatjuk azokat a döntéseket, hogy nem dolgozunk például szombaton, hogy nem kapcsoljuk be a tévét szombaton, hogy nem játszunk szombaton, hogy akár megpróbálunk egészségesen étkezni, az egészségünkre odafigyelni, hogy befizetjük a tizedet hűségesen, és a következményeket pedig Istenre bízzuk. Dönthetünk úgy, hogy eljárunk a gyülekezetünkbe, dönthetünk úgy, hogy az igazságot szeretjük és a bűn gyűlöljük. És úgy gondolom, hogy ez az a döntés, amire szeretnék mindenkit bátorítani. Mondtam, hogy ez egy viszonylag rövidebb, de igyekeztem velős tartalmas igehirdetésre összerakni ezt. Úgy gondolom, hogy talán tudjuk azt mondani, hogy együtt, hogy Uram, hogyha egy döntési helyzetbe kerülök, akkor jól döntsek, akkor segíts nekem megadni azt az erőt, hogy ne a természetes énem tudjon győzni, és ne az én természetes hajlamaim győzzenek, hanem te tudjál győzni az életemben. Tudjuk ezt együtt mondani?
Igen.
Hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor álljunk is fel, és énekeljük is el együtt a záró énekünket. Atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy eléd is jöhetünk, és annyira hálásak vagyunk azért, hogy adtad a te ígédet, hogy abból tájékozódhatunk. Kérlek, Urunk, hogy te add, hogy minden döntési helyzetben, amikor döntenünk kell, akkor a jó felé tudjunk dönteni, hogy minden apróságban egészen a legkisebb dolgok, hűségesek tudjunk lenni feléd. Kérlek, Urunk, hogy te adj nekünk ehhez erőt, te látod, hogy egyedül ehhez mennyire gyengék vagyunk, hogy ezt a saját hajlamainkból, a saját erőnkből ezt nem tudjuk megtenni. Kérlek, Urunk, hogy te adj nekünk a hétköznapokban erőt, adj akkor erőt, amikor távol vagyunk. Kérlek, Urunk, hogy te segíts meg ebben minket, hogy mindig, amikor elénk kerülnek ezek a választási szituációk, akkor ne válasszuk a rosszat. Urunk, annyira könnyen engedünk a kis dolgokban, az én apróságokban, amiket nem is veszünk komolyan. Kérlek, Urunk, hogy te segíts meg minket abba egyen-egyenként, hogy amikor elénk kerülnek ezek a kis dolgok, akkor ezekben is hűségesen tudjunk megállni előtted. Jézus nevében kértük. Amen.
Thank you.
életet és a halált adtam előttökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magad.
7-től 15 óráig a délutáni igehirdetést hallgathatjuk meg, és 3 órától pedig a gyermekeknek lesz a próbája.
És még egy rövid reklám a délutáni istentisztelethez. Egy kicsit beszélgetősebb lesz, és a témánk az az lesz, hogy esküvői katasztrófák, vagy katasztrófák az esküvőkön. Thank you.